40 millió volt az a forgalom, amit a 240-ből ugye ővelük csináltuk meg, és emlékszem, egyik évvégén ott ültem, hogy én ezt annyira utálom. És így feltettem nekem magamnak a kérdést, hogy ennyire utálom, akkor ezt miért csinálom? Csak a rossz érzés van vele, plusz még profit az úgy kb. Szinte semmi, mert akkora a volumen, és olyan nyomott az ár is. És akkor vettem egy nagy levegőt, 20 pár éves voltam, és mondtam, hogy jó, akkor én ebből kiszállok, és megköszöntem nekik az együttműködést. Arról ugyan halványlilag özenem volt, hogy az a 40 millió jövőre, következő évben miből fog bejönni a cégbe, de mondtam, hogy én úgy nem vagyok hajlandó, hogy nem érzem jól magam. És lám-lám, a következő év mondjuk 260 lett.
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Kedves hallgatók, üdvözöllek titeket a mai epizódban, a vendégem Forrai Nikolett, az Ünnepek Áruháza, valamint a mögötte lévő cég tulajdonosa, vezetője, továbbá a Boldogság, mint cégkultúra magyarországi kiadója. Niki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon nagy örömmel tettem.
Azoknak, akik esetleg nem igazán ismernek téged, illetve a vállalkozásodat, bemutatnád, hogy mivel foglalkoztok igazából?
Hát, hogy ne. Ugye Ünnepek Áruháza, minden ünnephez kötődő dekoráció, partikellék, léggömbök, legyen szó születésnapról, vagy a közelgő Halloweenről, akár karácsonyról, szilveszterről, valentinnapról, esküvőkről, lánybúcsukról, az év minden ünnepére. 8000 termékünk, 8000 cikk számunk van, és webáruházunkba, illetve az offline boltunkba várjuk a kedves vevőket. El sem mondom hány éve.
Ki fogunk még térni rá. Ahhoz, hogy a hallgatók érzékelhessék, hogy mekkora vállalkozásról van szó, elmondanád, hogy a tavalyi évetek mondjuk hogy nézett ki legalább nagyságrendileg bevételben, és nagyon örülnék, ha mondaná hozzá nagyságrendileg egy nyereségességi mutatót is.
Tudtam, hogy ilyen kis precíz kérdéseid lesznek, én nem vagyok precíz, semennyire sem. Nekem van egy remek pénzügyi igazgatóm, aki viszont annál is inkább precíz. Jó, 2021-ben 800 millió, amihez tartozott 73 millió. Előtte 649 és 84 millió, ugye ez a covidos év volt. 19-ben volt 782 millió, amihez tartozott 86 millió. 18-ban volt 766 millió, amihez 132 millió tartozott. És 17-ben pedig 642 millió, ugye először mondom az árbevételt, utána pedig a adózás előtti eredményt, az pedig 128 millió, úgyhogy 5 évre visszamenőleg a válaszok pontosan.
Ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy te nem vagy precíz, hát ezek nagyon precíz számok voltak 5 évre visszamenőleg, és hát nagyon szépen látszik belőle, hogy egyrészt kimagasló bevételt tudtok elérni, bár az nyilván relatív a bevétel, viszont a mögötte levő nyerességtartalom az viszont már sokat mondó. Mit kezdesz te ezzel a nyerességgel, Niki?
Hát most, hogy ebben az évben mit kezdek, most visszaforgatok nagyon-nagyon sok mindent, ugyanis egy teljesen új üzletágat nyitunk. Ugye az előbb meséltem, hogy parti dekorációval foglalkozunk, és idén pedig egy lakásdekorációs üzletágba vágjuk a fejszénket. Bali szigetéről, az Istenek szigetéről, kézműves termékek, és hasonlóan a jelenlegi üzleti modellünkhöz, online és webáruház formájában, illetve fizikai boltban, nem tudom, én annyira hiszek a személyes kapcsolatokba, hogy nekem kell a bolt, és akarom érezni, tudod, a személyes eladás, meg vásárlásnak, meg egyáltalán a vevőt, úgyhogy nyílik október végén a bemutató termünk, úgyhogy most éppen a visszaforgatás. Egyébként meg elutazom, mert sokan tudják rólam, hogy mennyire szeretek utazni.
Igen, igen, nagyszerű. És ezt az új üzletet, ezt ugyanazzal a csapattal fogod csinálni, aki már ott van a céged mögött, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát képzeld el, hogy ezt most pont így kell elképzelni, ráhibáztál, ugyanis nyilván jön a gondolat, hogy új üzletág, új munkatársak, új bolt, új eladók, teljesen ugye több száz új termékünk lesz, és akkor akár különböző más pozíciókra is új emberfelvétel, azonban ugye tudjuk, hogy 2022. szeptembert írunk, amikor már nagyon erős teljesen gyalogolunk bele egy válságnak hívott dologba, és nagyon érezzük a bőrünkön mindenki. Ugye az energiaárakat, a dollár-euro árfolyamot, mi importőrök vagyunk, mi kifejezetten érezzük a bőrünkön, és minden olyan dolgot, ami előttünk áll, és képzeld el, hogy feltettem a csapatnak, nekem most pillanatnyilag egy 20 fős csapatom van. Ugye az előző podcast interjútban annyira jól megfogalmazta Krisztián, hogy mennyire fontos a nettó árbevétel, az egy főre jutó nettó árbevétel, és én is leültem a csapatommal, és gyakorlatilag úgy álltunk föl az asztaltól, hogy nekünk a válaszunk az lesz a válságra, hogy nem bővítünk létszámot, hanem a termelékenységet helyezzük az előtérbe, és bizony-bizony meg fogjuk oldani ezt az új üzletág a beindítását, felépítését, a boltnyitást és mindent a jelenlegi létszámunkkal.
Akkor ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy ugyanakkor a erőforrással sokkal nagyobb értéket igyekeztek teremteni, ugyanakkor a erőforrással igyekeztek nagyobb bevételt, nagyobb árést és nyereséget termelni. Ez tényleg ez brutális hatékonyság és termelékenység növelés.
Pontosan így van. Ma egész nap azon szenvedtünk, hogy összerakjunk, ugye eddig megvolt mondjuk a boltban a klasszikus beosztás, hogy ki mikor dolgozik a parti boltban. Nyilván a back office raktár logisztika, ott nem készült egy ilyen napi beosztás, mint amilyet boltokba szoktak írni, de most ott tartunk, hogy mi frontnak hívjuk, aki a vevővel kapcsolatban áll, aki értékesít. Tehát a frontra, a kiskerboltokra megírtuk a beosztást, és megnéztük azt, hogy a back office, a háttér hogyan tud besegíteni, mert ugye vannak, hát nekünk nagyon erős hónapja, most lesz a Halloween. Tehát ilyenkor például két ember helyett a Halloween hetében 6 embernek kell dolgozni a boltnak, és természetesen mikor nyílik az új boltunk? Október végén, hogy ugye még azt a létszámot is meg kell oldanunk, de nagyon klasszul összeraktuk az októbert is, a novembert is, és most gyakorlatilag az van, hogy az egész cég beosztást írunk. És csak hogy még nehezítse a dolgot, az egyik kollégánkat műteni fogják, akkor kiesik hetekre, akkor az ő helyettesítést is megoldani. És még képzeld el, hogy arra is képesek voltunk, hogy szabadságokat is tudunk kiadni. És tényleg, tehát ez most az utolsó negyedéve, ez a saját magunk kimaxolása lesz.
Te amúgy is egy nagyon energikus ember vagy, de nagyon átjön az, hogy mennyire izgalmas időszak elé néztek. Amúgy is, ahogy mondtad, ez nektek az új bolt mellett, vagy az új bolt nélkül is, ez egy nagyon mozgalmas időszak, így meg aztán pláne, hiszen egy teljesen új üzletágat is beindítasz itt mellékesbe.
És képzeld el, hogy új üzletág nélkül is, mivel mi is mindent mérünk, mindent számolunk, megy a matek, statisztikázunk, az egy általános jelenség nálunk, hogy az utolsó negyed év, a téli hónapok, azok 25%-kal általában magasabbak, mint az átlagos hónapok. Tehát nekünk egyébként is nagyon erős az év vége. És ha ezt megcsinálja a csapat, akkor nagyon nagy ajándékot kapnak tőlem.
Említetted, hogy nem is mondod, hogy hány éve vállalkozol, én mégis behoznám ezt. Ha jól tudom, több mint 25 éve csinálod ezt az egészet, és ugye felsoroltad az elmúlt 5 évet, hogy nézett ki pénzügyileg, nagyon szép, sikeres éveket láthattunk, de gondolom, hogy ez nem volt mindig így, nem az összes év volt ilyen az elmúlt 25 év. Hogy alakult ez, mikortól sikerült neked egyáltalán folyamatos nyereséget termelned, vagy az elejétől kezdve sikerült nyereségesen működni?
Hát körülbelül az az 5 év, amit most neked elsoroltam. Ugye az eleje az nagyon-nagyon-nagyon nem. Ugye én teljesen nulláról kezdtem a vállalkozást, tehát ez az édesapám adott 200 ezer forintot, és ez volt az induló tőkém, neki meg az összes megtakarított vagyonkája, és azt rám bízta a 90-es évek elején, és hát rengeteg, most mondhatnám kínlódásnak is, kínlódás árán, de én mindig is egy játéknak tekintettem ezt az egészet. Azért voltak az elején nagyon nehéz időszakok, ugye szerintem minden növekedés egyrészt nehéz is tud lenni, akár veszélyes is tud lenni, sok minden hátráltatott minket, de azért mi mentünk előre. Most néhány ilyen hátráltató dolgot abból az időszakból, ugye nem hiteleztek a bankok, nagyon nem tudták külső tőkét bevonni, ha végre elkezdtek hitelezni a bankok, akkor ilyen 43% volt az éves kamat, tehát azt úgy lehetett nyögni, de nagyon lehetett nyögni.
Hát ez elképzelhetetlen.
Amikor nem hiteleztek, akkor volt az, hogy muszáj volt uzsora kamatot fölvenni, és abból finanszírozni, el sem mondom, hallod, havi 10%-ra adták. Tehát ez a kb. Elvérezni lehet benne, vagy nagyon-nagyon nehezen túlélni. Elég kemény időszakokon mentünk keresztül, és hát így szép lassan emlékszem nyilván az első évekre, tudom, amikor 30 millió, 40 millió, 50 millió, és akkor átléped a bűvös határt, a 100 milliót. Ez nyilván csak az árbevétel, mert osztalékod az 2 forint nincsen, és örülsz, hogyha ki tudsz mutatni a könyvelés számára egy pár millió eredményt, hogy mondjuk ne az legyen, hogy bünti van, hogy nem tudsz két egymás utáni évben valami nyereséget produkálni. És akkor eljutottunk 200 millió fölé. Akkor emlékszem egy döntésemre, amit nagyon nehezen hoztam meg, de úgy voltam vele, hogy mivel én mindig a szívemre hallgattam, nyilván az eszemet is használom, de mindig a szívemre hallgattam, mert azt gondoltam, hogy csak úgy érdemes ezt a játékot játszani, ha közben jól érzem magam. 240 millió körül volt az, hogy multiknak szállítottunk be. És hát megmondom neked őszintén, nagyon utáltam a velük való együttműködést, mert írtózatos polcpénzek, marketing hozzájárulás, ilyen nagyon hosszú 77 nap, 90 nap volt még akkor a fizetési határidő, 100% visszáró, azt is visszaküldték, amit nem is én szállítottam neki. Tehát ez a botrány. Ja, és ugye persze tolták le az árakat, és a kb. A semmiért dolgoztál. 40 millió volt az a forgalom, amit a 240-ből ugye ővelük csináltuk meg, és emlékszem, egyik évvégén ott ültem, hogy én ezt annyira utálom. És így feltettem nekem magamnak a kérdést, hogy ennyire utálom, akkor ezt miért csinálom? Csak a rossz érzés van vele, plusz még profit az úgy kb. Szinte semmi, mert akkora a volumen, és olyan nyomott az ár is. És akkor vettem egy nagy levegőt, 20 pár éves voltam, és mondtam, hogy jó, akkor én ebből kiszállok, és megköszöntem nekik az együttműködést. Arról ugyan halványlilag özenem volt, hogy az a 40 millió jövőre, következő évben miből fog bejönni a cégbe, de mondtam, hogy én úgy nem vagyok hajlandó, hogy nem érzem jól magam. És lám-lám, a következő év mondjuk 260 lett, tehát bejött, abszolút bejön máshonnan, és én nagyon szeretem az ilyen ázsiai dolgokat, meg a feng shui-t is, és azóta az a mondás a cégben, hogy engedni kell, hogy áramolhasson a csí, és aminek helyet kell teremteni, annak helyet kell teremteni. És akkor ugye, hát felmentünk 500-ra, 500 körül nagyon sokáig voltunk. Az az időszak volt, tudom, amikor 2008-2010 válság beköszöntött, ott nagyon nehéz volt a növekedés, ott van több évünk is, ami ez a stagnálás, és a szemmel teljesen láthatatlan nyereség. És akkor nekem gyakorlatilag az egész árbevétel megugrása, és a már hozzátartozó szemmel látható nyereség, az így a 2013-as év után indult el, 15-16, és hogy mitől. Mert ott mondtam azt magamnak, hogy nagyon komolyan kéne venni a matekot, a pénzügyeket, és különösképpen a pénzügyi tervezést. És gyakorlatilag nyilván eddig is voltak ilyen-olyan Excelek, meg minden a cégben, de ott nagyon komolyan elkezdtünk foglalkozni a pénzügyi tervezéssel, és azok voltak azok az évek, amikor még valami nagyon nyomasztott engem, ezek pedig a hitelek, az a hitelállomány, ami a cégben benne volt. Ugye mondtam, hogy nulláról kezdtem, tehát valahonnan finanszírozni kellett a készlet, árukészletünket. Volt a cégben 25 millió Széchenyi hitel, volt benne 10-valahány millió forgóeszköz hitel, nekem személy szerint volt egy olyan svájci frank hitelem, amit évek óta fizettem, és ez a sose fogy el kategória, mert 12-t vettem föl, 7-et visszafizettem, és még mindig volt 12, tehát így sírni tudtam volna. És akkor mondtam, hogy nem, valahogy megcsinálom, hogy minél hamarabb hitelmentessé tegyem a céget. És olyan érdekes, amikor erre rátettük a figyelmünket, és tényleg minden fókusz, volt egy olyan évünk, amikor minden évet elnevezünk valahogy, az volt azt mondom, a 15-ös év, vagy a 14-es, hogy a hitel visszafizetés éve, és csak erre fókuszáltunk. 3 év alatt képzeld el minden, tehát 45 millió volt, és mindent visszafizettünk, és végre elkezdődött az a korszak az életünkbe, amikor már tudod, mint a nagyok, a cash tartalék képzés lehetett a cél, nem a hitel visszafizetés, és gyakorlatilag ott fordult át az egész játék jövedelmezőbe.
Gyakorlatilag ott tartottál, hogy volt egy 500 milliós vállalkozásod, ami tök jó hangzik, minimális nyereséggel, ahogy mondtad, szemmel alig látható nyereséggel, meg 45 milliós hitelállománnyal.
Így van.
És innentől kezdve, ugye külső szemmel tök jó, egy 500 milliós vállalkozása van Nikinek, hát mi kellene még?
De, és képzeld el, albérlentben laktam, tehát nem volt saját lakásom. Igen, tehát nagyon jól hangzik, hogy 500 milliárd, de ha nincs nyereség, akkor...
Igen, akkor igazából kimondhatjuk, hogy mit sem ér az egész kis túlzással. És amit mondtál, hogy ugye van is egy ilyen mondás, hogy amit elkezdesz mérni, vagy amit elkezdesz figyelni, az elkezd javulni. És lehet, hogy ti korábban a bevételt figyeltétek, és az növekedett is szépen, hogy amíg nem figyeltél a hitelekre, vagy nem figyeltél a nyereségre, a pénzügyekre, addig az éppen alakult valahogy kis túlzással a szerencsén múlott, hogy alakult. És ahogy elmondtad, elkezdtél ezzel foglalkozni, nagyon hamar a hiteleket kifizettétek, és onnantól kezdve elkezdett nyereség termelődni a vállalkozásban, amivel te tulajdonosként már igazán tudsz bármit is kezdeni, legyen az osztalék felvétele, vagy tartalék képzése, vagy bármilyen célok.
Igen, a tudatosság nagyon meghálálja magát, a pénzügyi tudatosság is, meg a nálam ami másik kulcs dolog volt, de nyilván ez nem a te podcastod témája, az a csapatépítés, szervezetfejlesztés, de talán annyiban kapcsolódik a pénzügyi dolgokhoz, hogy csak egy jó csapattal tudod azokat a termelékenységi mutatókat produkálni, ugye, amiről Krisztián is beszélt az előző podcastban, egy nem jó csapattal nem tudsz produktumot letenni az asztalra.
Így van, annyiban helyesbítenék azon, amit mondtál, hogy a nyereséges vállalkozás podcastben vagyunk, de én személy szerint úgy gondolom, hogy igazából minden befolyásolja a nyereséget. Az, hogy milyen csapatod van, milyen a HR, az, hogy érzik magukat az emberek, ez ugye nálad nagyon kulcsfontosságú. Minden apró döntés, az, hogy az árazás, a matek, beszállítók, tehát tényleg minden egyes tétel, ami gyakorlatilag költségtétel, bevételtétel, minden végül valamilyen úton, módon, de befolyásolni fogja a nyereséget, és onnantól kezdve, hogy mondjuk jó csapatod van, az biztos, hogy olyan irányba viszi a dolgokat, hogy a nyereség növekedjen. Persze amellett rendbe kell tenni a többi területét is a vállalkozásnak, de ez mondjuk egy növekvő vállalkozásnál, amikor már nem egyedül vagy, nagyon fontos, hogy milyen emberek vannak benne, és kik végzik, meg hogyan végzik a feladatukat.
Így van, és kereskedő cégnél van egy olyan tétel, ugye, a mérleges eredmény kimutatásba, és a forgóeszköz szót már kimondtam, a készlet. És pont ezt mondom mindig a viszonteladóimnak is, vagy akik hozzám jönnek cégtúrára, hogy mennyire fontos, hogy a készletre odafigyeljünk. Mert egy nagyobb árubeszerzés, vagy mondjuk előző éveknél nem megszokott, hanem egy lényegesen nagyobb árubeszerzés, és egy magasabb szintre emelkedett készlet, az elsedri gyakorlatilag ugye a profitot. Az csak egy dolog, hogy mekkora készletünk, mi szabad készletnek hívjuk, mi a szabad készlet szintünk, de a másik nagyon fontos dolog, hogy annak a készletnek milyen az összetétele, és annak a készletnek milyen a forgási sebessége. És abban a készletben mennyi a, most is hirtelen így tudom megfogalmazni, döglött tétel. Nálunk például Hannah Montana, az egy Disney figura, ami döglött tételként néztük évekig, mert ugye hatalmas volt a hype, mindenki imádta Hannah Montanát, utána az egész így bezuhant, mi pedig ott néztük a Hannah Montanás tányér, pohár, szalvéta és minden egyéb. tehát hogy a készletre szerintem nagyon fontos rárakni a figyelmünket, és ezt is megtettük a pénzügyi tervezéssel együtt, és olyan, egyébként én annyira élvezem azokat a játékokat, amiket így a cégbe játszunk, például készletoptimalizálás címen a mai napig, és amikor tudod, így csavargatod a potmétert, és mondjuk a készletnél is, hogy hú, akkor még 0,5%-kal növeljük a forgási sebességet, na, vagy hogy mondjam, tehát mondjuk a 3,5-szeresről emeljük föl 4-szeresre, és akkor ez egy olyan jó játék, de nyilván nem egyik napról a másikra létrejövő játék, hanem mondjuk a negyedéves beszerzési meetingeken látod, hogy már alakul, látod, hogy már jó irányba alakul, behúzod a grafikonra a trendvonalat, és akkor ott is látod, hogy hú, akkor már egy picit elindult fölfele, és akkor egy nagyobb ciklusban, mondjuk egy fél év, egy év múlva meg már mondjuk pezsgőt bont, azt mi szoktunk ilyeneket csinálni, külföldi beszállítóinktól mindig nagyon finom pezsgőket kapunk karácsonyra erre-arra, és mindig megvan, hogy a melyik pezsgőt mikor bontjuk ki, amikor valamilyen olyan pénzügyi célt, vagy egy olyan mutató beli javulást elérünk cégen belül egy adott területen, és akkor mindig jön a pezsgő.
Tehát megünnepítek a sikereket mindenképpen.
Meg. Az szerintem fontos, így van.
Nagyon fontos dolgot hoztál be azoknak a hallgatóknak, akik ugye kereskedelemmel foglalkoznak, a készlet kérdését, és hát igen, nagyon nem mindegy, hogy az a készlet hogy néz ki, hogyan tevődik össze, és milyen gyorsan forog, mert abban áll a pénzed, és ugye, ahogy nagyon szépen levezetted, illetve hallgattam videóidat is, amiben nagyon sokat beszélsz erről, tényleg nagyon fontos egy kereskedő vállalkozásnál a készlet kérdése. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha csak eddig hallgatja valaki, már megérte neki.
És a figyelmét rárakja a készletre. És akkor még egyet mondjunk, az árstratégia is szerintem nagyon fontos. Én tudom azt, hogy engem azért szeretnek nagyon a viszonteladóim, mert nagyon következetesek vagyunk árkérdésben, árstratégiában, és nagyon szigorúak vagyunk. Tehát tudom, hogy egyszerű lenne mindent akciózni, egyszerű lenne azt mondani, hogy én vagyok az úr a piacon, te csak az én kis boltosom vagy, és én mondjuk alá megyek árba, mert megtehetem importőrként azt, hogy egy árversenybe bocsátkozok veled a fogyasztói árakba, de mi a kezdetek kezdetétől nagyon-nagyon figyeltünk arra, ez az élni és élni hagyni a piacon, illetve a viszonteladóimat támogatni, segíteni, nem csak a piacra jutásban, a piacon maradásban is, úgyhogy mi rettenetesen konzekvensen bánunk az ár sávjainkkal, a fogyasztói árainkkal, a viszonteladóik felé nyújtott nagy kereskedelmi árakkal, és azok is be vannak kategorizálva. Ugye nyilván megbecsüljük azt a kereskedőt, aki minden héten jön, minden héten ott hagy egy szemmel látható összeget, mondjuk mint azt a kereskedőt, aki egy héten, egy évben egyszer felénk jár, egy nagyobb bulira bevásárol, nem kezeljük ugyanúgy, nálunk 4 viszonteladói ársáv van éves forgalomtól függően, és ehhez van hozzárendelve egy bónuszrendszer, amivel őket jutalmazzuk, javadalmazzuk, megbecsüljük.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert más vállalkozókkal is ugye készítek ilyen felvételt, és többször felmerül ez, hogy ezek a vállalkozók, akikkel beszélek, ők nagyon igyekeznek támogatni a partnereiket, egyrészt az ügyfeleiket is, másrészt a beszállítókat is, vagy a vállalkozókat, stb. Tehát, hogy nem azon dolgoznak, hogy minél inkább kizsigereljék őket, és minél jobban járjanak, tehát a költségeket a lehető legalacsonyabbra vigyék, és a beszállítókat kifacsarják, és ugyanezt megtegyék a vevőkkel is, és ennek ellenére igazán sikeres vállalkozások ezek, akikről beszélünk, és magas nyereséget tudnak elérni, valószínűleg azért, mert hosszú távon gondolkodnak, és lehet te is megtehetnéd, hogy most 1-2 évig te azt mondod, hogy megváltoztatsz mindent, és kifacsarod a lehető legtöbbet abból a narancsból, mondjuk így, és akkor valószínűleg az osztalékod, vagy az eredményed az nőhetne 1-2 évig, de aztán nagy valószínűséggel elkezdeni a lejtmenetbe kapcsolni.
Mi is abszolút a win-win-ben, sőt a 3-as vinekben, vagy akár 4-es vinekben hiszünk. Tehát én tényleg, és a rövid távú előnyökért nem feladva a hosszú távú gondolkodást, ugye ez mutatja, hogy mióta a piacon vagyunk, 27 éve már, és ez a többes win, amikor tényleg jó a vevőmnek, jó nekem, jó a munkatársamnak, jó a beszállítomnak, a vállalkozomnak, és nagyon sokszor gondolkodunk úgy, hú, mindent a vevőért, a vevő a király, nyilván egy bizonyos pontig és keretek között, és a beszállítókról meg úgy elfeledkezünk. És nekem például a Covid-ban térült meg nagyon az, hogy milyen kapcsolatot alakítottam ki, illetve ápoltam a beszállítóimmal. Ugye nekem zömében külföldiek a beszállítóim, azok közül is a legnagyobb amerikai márkákat képviseljük, európai lerakataikból vásárolunk elsősorban. És ugye eljött a Covid, beszakadt minden, a gyártás is. Amikor ugye a gyártás kezdett éledezni néhány hónap után, ugye Anglia nagyon le volt zárva, akkor ők úgy maguktól előre vettek minket, és úgy maguktól mi voltunk azok, akiket elsőként szolgáltak ki és árutattak, és miért? Azért, mert most már sok-sok éve én úgy utalok nekik az áru ellenértékét, hogy 2 nappal a számla lejárata előtt. És én vagyok az, akit nem kell noszogatni, cseszegetni, nézelgetni, hogy mikor utaz, hanem 2 nappal előtte a kollégám elindítja, és azonnal megy e-mailbe is, hogy itt a bizonylat. Tehát gyakorlatilag velünk semmi gondjuk nincsen, és ezt nagyon szeretik. Amikor én kimegyek Angliába, Londonba, és belépek az ajtón, akkor így mosolyognak, hogy na, itt van a role model, ez a ugye, ilyen kb. Minta vevőnk, mert hogy könnyű vele dolgozni. És ha pedig bármi probléma van, mert volt olyan is pont a Covid kapcsán, akkor pedig jön a kommunikáció, és azonnal, tehát nálunk az őszintesség, a nyíltság, a bizalom, a transzparencia, ezek alapértékek és alapérték szavak, és olyankor akkor jön az azonnali kommunikáció, figyelj, Covid van, így meg így néz ki, így meg ilyen és ilyen ütemben tudom neked utalni, jó lesz, oké, és akkor ahhoz tartom magam. Tehát ez az azonnal elébe menni, és azonnal megbeszélni, milyennek vagyunk a híve.
Ezt nem tudom megmutatni, de itt fel van nekem jegyzetelve a 2 napos szabály, amit te be is hoztál, és ezt akartam is kérdezni, hogy ti lejárat előtt 2 nappal utaltok, ami ugye vállalkozói berkekben biztos, hogy értik a vállalkozó hallgatók, hogy ez nem jellemző, sokkal inkább az, hogy lejáratkor, vagy lejárat után 1-2 nappal utalnak a cégek, ezzel szemben ti ezt megelőzitek, és akár ebből kifolyólag, akár abból, ahogy működtök, meg álltok a vevőkhöz, meg a partnerekhez, ahogy mondtad, biztosan nem hasraütésszerűen vettek titeket előre ezek a beszállítók, hanem ennek nyomós oka volt. Egy másik dolog, amit itt feljegyzeteltem, bár ez már a munkatársakról szól, meg a szervezetedről, de behoznám itt, ha már a 2 napos szabályt említettük, hogyha jól tudom, ti elsőjén fizettek bért a munkatársaknak.
Igen, és ez nem mindig volt így. Nagyon régen 15-e volt, aztán ugye 10-e volt a megszokott, akkor sok-sok évig 10-e. De volt egy olyan pont az életünkben, amikor így elkezdtünk játszani egy játékot, az 1%-ok játékát. Ez az 1%-ok játéka azt jelenti nálunk, hogy bármilyen kicsi is az ötleg, bármelyik területről is van szó, beszerzés, logisztika, csomagküldés, raktár, ügyfélszolgálat, kiskerbolt, online marketing, bármi. Ha valakinek van egy jó ötlete, amivel bármilyen folyamatot jobbá, gyorsabbá, szebbé tudna tenni, vagy akár vevőben egy érzést, egy személyesen vásárló vevőben egy érzést, jobbá, szebbé. Akkor azt mondja, ez így bele van már ivódva a kollégákba, és azt így mindig megvalósítjuk, és egy kis 1%-okat javítunk minden területen és bármelyik területen, amitől az egész így változik és javul. És ugye a kollégákat lehet úgy is hívni, hogy belső vevők, tehát az ő elégedettségük is talán számomra egyébként fontosabb is, mint a külső vevők, a vevők elégedettsége, mert én úgy működök, hogy nekem egyetlen feladatom van a kollégáimat boldoggá tenni, és majd ők lesznek azok, akik a vevőt boldoggá teszik. És ezt az 1%-os játékot játszva jött el az a gondolat is, hogy a kollégáknak, a belső vevőknek hogyan tudnánk még kedvezni, és akkor lett ebből a tizediki bérfizetésből először egy ötödikei bérfizetés, majd ezt ugye előre hoztuk a lehető legjobban hónap elsejére, de egyébként annyira cukik pár hete volt, hogy lent volt egy meetingünk, ugye az újonnan nyíló bolt, ugyanott lesz, ahol a nagykerünk, és lent voltunk egész délelőtt, és ezt csak így délbe fölugrik a pénzügyi vezetőm, úristen, fizetést kell utalnom, és fölrohan, és ugye délután utalta el, és a kollégák annyira megszokták, hogy mindig reggel utal, hogy már volt egy kolléga, aki kérdezte, hogy mikor, mert ő is ígért valakinek valamit, tehát hogy ez még a reggel is beivódott az életünkbe, hogy elseje reggel.
Igen, ez érdekes, mert alapból azt gondolnád, hogy tök mindegy, hogy 15-e, vagy 10-e, vagy elsője, viszont ha belegondolsz a személyes pénzügyekbe, és ha te egy rendszeres bérből élsz, akkor azért nagyon nem mindegy, kinek hogy állnak a pénzügyei, ugye a számlák érkeznek.
Igen, és hogyha mondjuk 10-én kapsz bért, de mondjuk albérletet 5-én fizet, akkor az nagyon nem mindegy.
Igen, és egy ilyen aprósággal gyakorlatilag mennyire hozzá tudsz járulni a munkatársaid boldogságához, biztonságérzetéhez, ugye, stabil lábakon érezteti a pénzügyeit, hiszen elsőjén érkezik, és nem 10-én vagy 15-én. Nagyszerű.
És mindig ott van. És tudod, nekem a 25 év alatt bérrel soha nem késtem. Tehát én inkább írtam a szerelmes leveleket az APEC-nak, akit most már NAV-nak hívnak, hogy adjon, legyen kedves áfa részletfizetést, mert megterheli most a büdzsét, azt a nem tudom hány millió áfát befizetni, és akkor könyörögtem, hogy egy 6 hónapos részlet, meg ilyenek, de bérrel soha.
Gondolom, ma már nincsenek ilyen problémáid, hogy szerelmes levelet kell írnod a NAV-nak az áfa kapcsán.
De képzeld el, a Covid-nál írtunk. 2020-ban elővettem a régi emlékeket, ilyen 10-valány évvel ezelőtti emlékeket, mondom, hogyan is kell ezt csinálni, de mondjuk most már tök máshogy kell csinálni, de kértünk a könyvelővel, mert ugye mi 20-20 márciusában teljesen nullára zuhantunk be, és én ott álltam 25 emberrel. 25 béres járulékai, nem tudom én hány ezer négyzetméteres raktár bemutató terem kisbolt, és ez a, hát nincs árbevételünk, hát akkor most mi lesz? Című játék volt, és ott úgy raktuk össze, Zero Excel-nek neveztük el azt a tervet, amit ugye a teljesen ismeretlen jövőre terveztünk be, hogy ott amit lehetett, beleraktunk, mint lehetőség, és ott az egyik lehetőség az volt, hogy hát akkor az áfát se most kéne így egybe, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő, és akkor ott volt 20-20-ban egy NAV részletünk, és megadták.
Ez azért elég szélsőséges állapot, amire nem készül a vállalkozó, ugye alapból, hogy teljesen nullára beesik, és azért látjuk, hogy ti beleestetek ebbe. Ti ezelőtt is tudtátok egyébként a vállalkozás működési költségeit, tehát tudtad azt, hogy havonta X milliót neked valószínűleg ki kell fizetned, vagy ez hozta el azt, hogy ma már valószínűleg tisztában vagy ezzel a számmal, hogy ha beesik nullára, akkor is nagyságrendileg mennyi pénzt kell kifizetned egy hónapban?
Nem, mi gyakorlatilag tudtuk, tehát minden, ugye mi is a fix költségek, változó költségek, arányok, nekünk ugye nagyon benne van a szezonalitás, nagyon nagy mértékben bejátszik az árubeszerzés, de mi mindennel tisztában voltunk, hogy így mennyi a marketing büdzsé, képzési büdzsé, nekünk havonta van pénzügyi meeting, tehát én sok-sok éve nagyon rajta tartom, mindig így a ütőeremen szoktam mutatni, ugye most nem látnak a hallgatók, mert podcast, de így a csuklomat fogom, hogy a cég ütőerén én nagyon rajta tartom a szememet, kezemet, akkor is, hogyha mondjuk huzamosabb ideig külföldön vagyok, ami nálam ugye elég gyakori, jövő hét után indulok vissza Balira, de gyakorlatilag napra kész minden, és ugyanígy a saját pénzügyünkön belül, bár külső könyvelőnk van, de napra készen tudunk mindent mondani. Az áfától a költségeken, a költségtípusokon keresztül, ugye az árbevétel típusok, árréstartalmak, és ugye amúgy a Krisztián podcastjára, ha visszautalhatok, mi is nézzük az egyfőre jutó árbevételt, az egyfőre jutó árrést, és nem csak havonta létszám alapján ugye lebontva egyfőre, hanem mi lementünk még odáig, és hogy órára is néztük. És a statisztikákban is annyira elmélyültünk, én tényleg hiszem azt, hogy minden területet lehet mérni, csak akarni kell, úgyhogy nálunk csapatonként is a mutatószámok megvannak, munkatársanként is megvannak a mutatószámok. Ebben nem én vagyok ilyen jó, hanem a kollégáim. Ha egy a DISC-tesztet ismerik a kedves hallgatók, akkor szerintem rólam már kiderült, hogy elég sárga és piros vagyok, zéró bennem a kék, csapongba beszélek, de a vezetőim mindenki kék, és nagyon kékek, és ez nagyon jót tesz annak, hogy rend legyen, tervezetten, rendszerbe menjen a munka, és mindenhez mérőszámok, statisztikák legyenek rendelve.
Igen, talán itt az egyfőre eső árbevételnél, amit említettél, kereskedő vállalkozásoknál talán az egyfőre eső ár is az több mindent mond, hiszen ugye az árbevételben ott van az LAB része is, amit így is úgy is ki kell fizetned. Jól gondolom, hogy azért sokkal jobban alszol, meg sokkal kiegyensúlyozottabb vagy azóta, mióta így a vállalkozás pénzügyeit sokkal jobban átlátod, tiszta előtted a kép, hogy mi történik, milyen irányba haladtok.
Elmondhatatlan. Mennyivel jobb nem vakon repülni, hanem úgy, hogy látsz és tiszta az ablak.
És ha jól sejtem, ebben nagyon nagy szerepe van az üzleti mateknak.
Így van. Most gondolsz valamire? Könyvre esetleg? Vagy, mert van egy ilyen könyv, hogy business matek, és az egyik kedvencem.
Nem gondoltam kifejezetten arra, de egy kicsit még a matekról beszélhetünk.
Jó.
Hogy kezdtétek ti ezt az egész matekozást? Ugye az elején, gondolom, mint minden vállalkozásnál, láttad a bevételeket, mentek ki a költségek, láttad azt, hogy mennyi pénz van a bankszámlán, abból láttad, hogy rendben vagytok, vagy nem, illetve figyelted, hogy mennyi áfát kell figyelni, most amit, vagy befizetni. Most amit felsoroltam, ez talán egy átlagos vállalkozói szemléletmód Magyarországon. Innen indultatok ti is?
Körülbelül innen indultunk mi is. Én nagyon szeretek tanulni, fejlődni, olvasni. Tehát a könyvek a gyengéim, és egyre több olyan könyv került a szemem elé, mint például Molnár Szabolcsnak az Exit című könyve, ami azt hiszem úgy van az alcím, hogy az eladható át van húzva, és fölé van írva az önjáró, vagy pont fordítva vállalkozás. És ugye Szabolcs is nagyon sokat mesél a matekról, vagy a Pongor kiadónak volt egy szuper jó könyve, azt hiszem talán pont ez volt a business matek. És ugye ezeket elkezdtem olvasgatni, és úgy elkezdtem megérteni, hogy ezt a játékot abszolút nem árbevételre játszák, hanem osztalékra.
Fontos gondolat.
És hogy ezt az osztalékot lehet kitalálni, tervezni. Ugye, hogyha ránézünk különböző aspektusokból, akkor ez is egy jó játék, hogy mi marad a végén. És mondjuk én soha nem voltam olyan, mint néha egy-két vevőm jön, hogy jaj, ő most mérges a könyvelőjére, mert sok áfát kell fizetni, és akkor ember, hát örülj, mert ez azt jelenti, hogy jó bevételt csináltál, és akkor maradni fog a végén. Az elején nem biztos, hogy így gondolkozik egy kezdő vállalkozó, hogy örül az áfa fizetésnek. Ugye rákerült a figyelmem az eredményre, az osztalékra, akkor elkezdtem felfedezni azokat az összefüggéseket, hogy egy cég hogyan lehet eredményes, mitől lehet eredményes, és hogy hogyan tudok én gyakorlatilag hatást kifejteni a saját cégem eredményességére vonatkozóan, és akkor itt jöttek azok a felismerések, hogy ugye a hatékonyság, akár a kommunikáció, ami olajozottá teszi a működést, a csapatépítés, a szervezetfejlesztés, és hogy ez mind-mind kitől is függ? Húha, hát tőlem. Húha, hát milyen vezető is vagyok én? Húha, ha esetleg jobb vezető lennék, akkor jobb lenne a cégnek az eredménye? És bejött az életembe egy olyan pont, hogy vezetővé válni, vezetési tréningekre jártam, hogy tényleg legyek már egy méltó képviselője a saját cégemnek, és tényleg, hogy meg tudjam adni azt a légkört, környezetet, most ezt fizikailag is értem, érzelmileg is a munkatársaimnak, amiben tényleg kiteljesedhetnek, és egy gyümölcsöző céget építhetünk együtt. Tehát nekem a vezetővé válás is a folyamatnak a része volt, a folyamatos matekozás mellett.
Aha, tehát ez két külön dolog, de mind a kettő nagyon fontos volt. Ugye, ahogy mondtad, te diszk alapon inkább sárga és piros vagy, de semmiképp sem kék, tehát a matek ez alapján nem biztos, hogy közel áll hozzád. mégis azt szeretném megkérdezni, hogy szeretsz ezzel foglalkozni? Egyébként a tervezéssel, kalkulálással, hatékonyság, pénzügyek, stb.
Nagy vonalakba. Tehát én vagyok a helikopter. Mondjuk ez erősségem is, hogy holisztikusan nézek rá dolgokra, big picture-t nézek mindig, nem veszek el a részletekbe, azt meghagyom másoknak, aki meg azt szereti csinálni, de egyébként alapvetően szeretek vele foglalkozni. Tehát ugye most ma is pont árstratégia meeting volt az új balinéz lakásdekorációs termékek kapcsán, és imádtam, és én is megnyitok egy Excel-t, meg minden, de addig, amíg úgy elkezdem, megvannak a vonalak, hát akkor így lesz az ár, és így lesz az üzleti modell, és akkor úgy azt megcsinálom a negyedéig, onnan már nem érdekel, és ott átadom a kollégáimnak, hogy a 75%-a fejezzétek be, légy szíves. Egyébként van egy ilyen csapatszereptesztem, én csak úgy veszek föl munkatársat, aki ezen a csapatszerepteszten úgy szerepel, hogy az első három erősségében benne van a csapatjátékos mi volta, és amire még nagyon figyelek, hogy sok befejező lezáró csapatszerepű ember legyen mellettem, mivel én nem vagyok az. Imádom elkezdeni betolni a biciklit, de az már nem érdekel, hogy az a bicikli megy is, működik, odaér. Úgyhogy a befejező, lezáró, ellenőrértékelő csapatszerepű emberekből is sokat veszek magam mellé, hogy jól tudjunk működni így közösen.
Tehát behoztál egy harmadik témát is, ugye beszéltünk pénzügyek és matek, ami nagyon fontos volt. Behoztad azt, hogy a te vezetői képességedet fejleszteni kellett, illetve úgy érzem, hogy hasonló szinten van nálad a csapat fontossága, ami a sikernek a kulcsa egyben.
Abszolút így érzem, igen.
Még itt röviden a matekra visszacsatolnék, hogyha a hallgatók között van olyan vállalkozó, aki úgy érzi, hogy ez bonyolult, csak a könyvelővel tud ilyenekről beszélni, és sokszor nem is érti, hogy üzennél-e nekik valamit, vagy egyáltalán te hogy gondolod, mennyire bonyolult ez, mennyire nehéz ezt megérteni, vagy iparáktól, üzleti modelltől függetlenül azért van ennek egy nagyon egyszerű, átlátható része, amit tulajdonosként, vállalkozóként lehet üzemeltetni.
Figyelj, szerintem annyira nem bonyolult, tehát az egy egyszerű általános iskola alsó tagozat, hogy nyilván az árbevételünk legyen több, mint a költségünk, és akkor lesz pozitív az eredmény, és hogyha a költség a több, akkor ott negatív előjellel van profit, amit pedig veszteségnek hívnak. Nem is ez az egyszerű plusz-minusz, meg nyilván kereskedőként készletre figyelj oda, értsd meg az elábét. Talán nem is ez a fontos, mert ezt mindenki meg tudja érteni. Én azt gondolom, illetve látom hiánynak saját cégnél is a múltban, illetve akik így jönnek hozzánk, kisebb cégek, hogy egyszerűen hiányzik a rárakott figyelem. Hiányzik az, hogy rendszeresen legyen pénzügyi meeting, leüljenek tervezni, biztos, hogy meg tudnák csinálni. Ki kell, kötelező szakítani rá az időt a mindennapi taposómalomból, és persze mondhatjuk azt, hogy mindig ég a ház, és mindig rohanunk, és mindig van valami, és nem. Ha te azt beírod minden második hétfő délelőtre, vagy csütörtök délutánra, vagy bárhova a naptárodba, akkor ott azon a szent délelőttön vagy délutánon, abban a pár órában te, és mondjuk a munkatársad, aki nek ez a kapcsolódó munkakör, azzal fog foglalkozni. És hogyha ez nekem például tehát a mai napig rajta van a figyelmem, néha csak a negyedéves meetingeken veszek részt, de nekem már 2023-ra be vannak írva meetingek, a könyvelőmmel is rendszeresen találkozok, tehát nem engedem, hogy kifoljon a kezemből ez az egész dolog. Tehát bele a naptárba, és legyen rendszeres napja, amikor ezzel foglalkozunk. Ez az egyik kulcs, hogy ez úgy mindig elsikkad, és úgy mindig, jaj, majd a könyvelő mondja, mennyi lesz az áfa, jaj, majd ez, majd az, és nincs rárakva figyelem, és amint rákerül a figyelem, csodálatos eredmények tudnak megszületni.
Tehát amellett, hogy nem kell matematikus végzettség ehhez az egészhez, ami nagyon fontos és nagyon érdekes gondolatot hoztál, vagy egyszerűen figyelmet meg energiát kell erre fordítani. És amit még kérdezni akarok ezzel kapcsolatban, hogy Te hoztál be ehhez valamilyen külső tudást, külső segítséget, vagy hogy tudtál elindulni, illetve a hallgatók hogy tudnak elindulni, hiszen ott vagy vállalkozóként, vannak kollégáid, foglalkoznak a saját dolgukkal, de ha nincs ilyen ember a cégben, akkor mégis hogy lehet elindulni ezen a pénzügyi téren?
Szerintem mindenhol van egy pénzügyes, tehát azt csapjuk így a hónunk alá magunk mellé, és akkor üljünk le ketten, én azt figyeltem meg, és például a cégtúráimra is csak úgy engedek be cégtulajdonost, ha hozza magával a jobb kezét. Mert tipik az, hogy mondjuk én egyedül elmegyek egy háromnapos tanfolyamra, tömik a fejembe a tudást, tök boldogan kijövök a negyedik nap, nagyszerű. De most én ezt a háromnapos okulást nem fogom tudni átadni a csapatomnak negyedik nap, fél órában. Tehát már eleve én tréningre is úgy jártam, legyen az bármilyen tréning, pénzügyi vonatkozású, vezetői kommunikáció például a Dale Carnegie-nél, hogy a vezetőimmel. Illetve egész pontosan úgy csináltam, hogy én mindig elmentem megnézni, hogy jó minőségű a tréninge, tetszik-e, nekünk való-e, és akkor utána mentek a vezetőim, vagy akár csapattagok is. A pénzügyekkel kapcsolatban ugye említettem ezt a három könyvet, ami nekem nagyon bejött, illetve a harmadikat még nem említettem meg, Kovács Zsolt Milán Számháború. Ától zég elmagyaráz mindent, és csodálatos példákkal teli érthető, imádom ezt a könyvet. Tehát tényleg én gyakorlatilag egy 4-5 ezer forintból megoldottam mindig, hogy ott legyen a tudás a kezembe. Ha valami jobban érdekelt, mint például egy időben elkezdett érdekelni, hogy 10-15 éve aláírom a mérleg eredménykimutatásnak hívott dokumentumot minden év, mit tudom én, februárjában, de hát úgy láttam, hogy vannak benne sorok, meg úgy nagyjából még a könyvelő mondott is hozzá egy-két dolgot, amit vagy fölfogtam, vagy nem. De volt az a pont, ahol már bejött a gondolat, hogy fú, osztalék, akkor csináljunk minél nagyobb eredményt, mert ugye elkezdtem érezni, hogy milyen jó dolog osztalékot kivenni a cégből, amit sok-sok évig nem tettem, és rájöttem, hogy van ilyen. És akkor elmentem például mérlegolvasási tanfolyamra, mert akartam érteni az összefüggéseket, akartam érteni azt, hogy én tulajdonosként, vezetőként hogyan tudok hatással lenni mondjuk a mérlegsorokra, meg a végén az eredményekre, és hogy mi mit jelent. Ezt a mérlegolvasásit én kétszer is megcsináltam. Másodszorra már vittem magammal a pénzügyi vezetőmet, és itt jön be például az, hogy elkezdtem figyelni versenytársakra, konkurenciákra, elkezdtem nézni az ő mérleg adataikat. Elkezdtük játszani ezt a játékot, már sok-sok éve játszok, hogy ugye a közvetlen konkurenciának, nyilván nem a Tesco-val fogom összehasonlítgatni magamat, mert arra túl nagy ráhatásom nincs a versenyben, de mindenkinek ugye a közvetlen konkurenciájánál nem mindegy, hogy ő mekkorát szeretet hasít ki a tortából és a konkurenciája, és ugye évek óta játszok azt a játékot, hogy megjelenik mindenkinek a mérlege, az övé és a milyen kis, és akkor egymás mellé rakjuk a mutatott számokat, és kitűzünk olyan célokat, hogy figyelj, jövőre ebbe is hagyjuk le, meg abba is hagyjuk le, meg ebbe a mutatóba, abba a mutatóba, és gyakorlatilag egy 6 év volt ez a játék, és nézd, lehagytuk ebbe, és most már minden mutatónk jobb. Tehát mi ebből is játékot csináltunk.
Említetted a cégtúrát, bemutatnál ezt röviden a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez, és esetleg hogy tudnak egy ilyenen részt venni nálatok?
Persze. Én ezt az ötletet Tonytól, aki a Zaposznak volt a CEO-ja, ugye az első könyvünk, a Boldogság, mint cégkultúra, Tony Hsieh tollából származik, egy fantasztikus sikersztori, amerikai webáruház, közel 2 milliárd dollárért vette őket meg az Amazon. Tony el volt híresülve az ügyfélszolgálatáról, tehát ilyen világhírű volt az ügyfélszolgálata, illetve a HR-je, a munkatárs kiválasztási folyamata, és én nagyon sokat mentem hozzá ki Amerikába tanulni, és az ő cégük, a Zappos csinált Vegasban cégtúrákat, és ez nekem rettenetesen tetszett, mégpedig az a nyitottság, az a transzparencia, hogy a világ minden tájáról odaérkező vezetőket, emlékszem egy csoportra, voltunk ott Dél-Amerika, Japán, és vittek végig minket a cégbe, mindent megmutattak, és bármit kérdezhettünk. Hát mondom, ilyen nincs a világon, hogy valaki ennyire segítsen átadni a tudását más vállalkozóknak, és gyakorlatilag a Zappos cégtúrájának a mintájára született meg nálunk a Ballenvördnél is a cégtúra, mert én úgy voltam vele, hogy oké, elértem ezt a sikert, De, és ugye nagyon sok ismerősen barátom kérdezte, akik vállalkozók, hogy ezt hogy csináltad, azt hogy csináltad, amazt hogy csináltad, és mondom, hát valamilyen módon ezt szeretném megosztani, átadni, és akkor így jött létre nálunk is a cégtúra, amit akkor tartok, amikor itthon vagyok, tehát elég ilyen rapszodikus, a honlapomon, a forrainiki.hu-n fent vannak az időpontok, a következő decemberben lesz, mert most megint elmegyek. De van egy olyan nap, amikor egy 10-12 vállalkozót beleengedek, és végigmegyünk mind a 7 osztályunkon az összes területen, a gyártástól, a kiskereskedelmen át, a raktár, logisztika, marketing, pénzügye, és a délután pedig azzal töltjük, hogy bármit kérdeztetnek, és bármit megmutatunk, ilyen fakultációnak hív, tehát pénzügyi tervezéstől elkezdve a munkatárs kiválasztásig, van, amikor így szét is oszlik a csapat, mert annyira különböző dolog érdekli őket, és akkor mennek a vezetőimhez. Ilyen full transzparencia jegyében egy olyan nap, amikor bármit elmesélünk, bármit elmondunk, egy vezetett túrával kezdődik, és az ő érdeklődésüknek megfelelően bármilyen mélységig belemenve fejeződik be.
Hát ez igazán jól hangzik a vállalkozói szemmel is, hogy valaki ezt megteszi, hogy beenged a saját cégébe, és abszolút bármire válaszol. Melyik terület a legnépszerűbb, vagy van egy olyan terület, ami nagyon népszerű ezen a cégtúrán, és ahol a legtöbbet állnak a résztvevők és kérdeznek?
Hú, mindig más. Kezded, régen nagyon sokat időztünk, mi a Trello feladatkezelőt használjuk így a folyamatok meg a feladatok összefogására. Régen nagyon sokat trelloztunk, az most így elmúlt. A pénzügyek azok nagyon gyakoriak, és van olyan, amikor a teljes csapat a HR, a HR-t én csinálom egyébként, én ezt a területet tartottam magamnál, egyrészt mert szeretem, másrészt ki nem adnám a kezemből, mert én akarom nagyon megnézni azt, hogy kivel dolgozok együtt a jövőben, és kit engedek bele a csapatba. Tehát ez nálam van, úgyhogy volt olyan, amikor teljes létszámba fentültünk, nekem egy galérián van az irodámon, és csak a munkatárs kiválasztás, a csapatépítés, a teljesítményértékelés, és minden ilyenbe merültünk el. Volt egy olyan alkalom, amikor mindenkit ez érdekel, de nagyon gyakori volt olyan, hogy egy komplett céget elhagytunk a raktárba, mert ők az egész délután a logisztikai vezetőnkkel akarták tölteni, ők webáruház voltak, kereskedők voltak, és nekik a logisztikai terület volt akkor éppen a legnagyobb kihívásuk, úgyhogy ez változó.
Értem, de az biztos, hogy nagyon hasznos ez a résztvevőknek, ebben biztos vagyok.
Szeretik.
Utaltál már rá, hogy sokat utazol, és nyilván ezt abból tudod megtenni, hogy tudsz osztalékot kivenni a cégedből. Erről mesélnél egy pár gondolatot, mert ugye kicsit Magyarországon a pénz talán tabu téma, míg vállalkozói berkekben is az osztalék nem biztos, hogy annyira nyitottan beszélnek erről a vállalkozók, holott én úgy gondolom, hogyha valaki értéket teremt, és sikerül eredményt termelni a vállalkozásában, akkor igenis bátran vegye ki azt az osztalékot, és élvezze annak a gyümölcseit.
Ráadásul ugye nyilvános adat, opt-in beütjük, mindenkiről látjuk, hogy ki mennyit. Én erről azt gondolom, hogy meg egyébként úgy általánosságban azt gondolom, hogyha az embert a jó szándék vezérel, már a cégépítés során is, és amikor mondjuk lehetősége van osztalékot kivenni, és nem csak öncélú annak a felhasználása, és nem csak tárgyak halmozásában merül ki, és most nem arra gondolok, hogy én utazok is belőle, hanem arra gondolok, hogy eljön szerintem minden vállalkozó életében az a pont, amikor nagyon komolyan elkezd visszaadni. És nagyon komolyan felmerül benne az a kérdés, hogy miért is vagyok itt a Földön, miért is kaptam a jó Istentől azt, hogy ennyire eredményesen tudok pénzt csinálni. Tehát szerintem mindenkinek az életében eljön a visszaadásnak a pontja. Nekem a visszaadás két dologban merül ki, bizonyos szervezeteknek a támogatásában, akik valami miatt rászorultak, vagy olyan a küldetésük, ami számomra szimpatikus, ezek mind nemzetközi, mind magyarországi szervezetek, alapítványokról beszélek egyébként. Másrészt pedig a tudás megosztásban, és ez nem csak egy-egy cégtúra kapcsán, hanem a könyvkiadás kapcsán. Most már a negyedik könyvünk fog megjelenni ősszel, ami mind üzleti világ, vállalkozás, ugye én ezt a világot szeretném segíteni, hogy még több és jó vezető legyen, aki sikeres céget épít. Tehát a könyvkiadásban, mert és még 3 vagy 4 könyvre le vagyunk már szerződve, ezek ugye amerikai könyvek elsősorban, és a magyar fordítás, illetve a nyomdába kerülés az egész utat felölelve könyvformájában, Libri polcain is nálunk is megtalálhatóak. Tehát nekem ez a küldetésem, ez a tudás és a kevésbé szerencséseken való segítés, ami még így bejátszik az utazások mellé.
Egy nagyon szép kép rajzolódik itt ki előttem. Igazából, amiről beszéltél, ugye nagyon sok évig nyomtad a vállalkozást, nem igazán volt nyereség, tehát egyértelmű, hogy osztalék se volt. Valószínűleg te sem tudtál olyan sok mindent megtenni, amit most megtehetsz. Aztán elkezdtél rendet rakni a vállalkozásban, illetve elkezdted magadat fejleszteni, és elkezdett nőni a vállalkozás eredménye, nyeresége. Onnantól kezdve elkezdtél osztalékot is felvenni a cégből, aminek egyrészt élvezed a lehetőségeit, tehát utazol, stb. Nyilván magánemberként kielvezed a pénz adta lehetőségeket, de egyben elkezdtél visszaadni, és nem csak ugye üzleti szempontból igyekszel visszaadni, bár az is nagyon értékes, hogy cégtúrák, és ugye nagyon sok videód van fenn, nagyon sok beszélgetés van veled, nagyon nagy tudást adsz át ingyen, és teljesen nyitottan és őszintén, illetve ahogy mondod, magánemberként is támogatod azokat, akik rászorulnak erre. És ez úgy gondolom, ez egy nagyon szép kép, hogy megküzdöttél, elérted, sikeres lettél, legyen a sikernek bármilyen fogalom meghatározása is, és amellett, hogy te ezt élvezed, elkezdtél vissza is adni, és a kettő talán így a legszebb, hogy nem csak élvezed, és aztán mindent neked oda a te asztalodra, hanem ebből szépen vissza is adsz, és talán így kerek ez az egész történet.
Pont egy interjú volt pár napja, és ott kérdeztek rá a haszonra, haszonsiker, és hogy nekem mit jelent. És ezt most nagyon komolyan mondom, hogy ez szintén cél volt számomra, jó néhány éve fogalmaztam meg magamnak célként azt, hogy igazán a siker számomra az, hogyha teljes nyugalomba tudok lenni, ugye ez vállalkozóként azért nem mindig van így, hogy nyugalomban tudom élni az életemet, harmóniában, és harmóniát tudok teremteni magam közül, és ez a lelki béke és az egyensúly állapota igazából számomra ez a legnagyobb siker.
És ehhez ugye hozzá kell tenni az emberi oldalt mindenképp, hogy rendben legyél magaddal, és nagyon fontos, hogy a vállalkozásod is stabil lábakon áll, pénzügyileg stabil helyzetben van, és te is magánemberként. Ugye, ahogy mondtad, volt egy 500 milliós céged, és a bérletben laktál, most meg valószínűleg sokkal magabiztosabban tudsz te is magánemberként is működni. Még egy gondolat, amit feljegyzeteltem itt korábbról, hogy említetted más beszélgetésekben, hogy nálatok a belső képzésekre fordított költségkeret magasabb, mint a marketingre fordított pénz. Erről mesélni, hogy ez hogy alakult nálad, gondolom nem volt mindig így, és hogy ennek milyen gyümölcseit élvezed most is?
Hát ennek gyümölcse, akkor kezdem a gyümölccsel. Ennek gyümölcse az én úgymond teljes szabadságom, és a cégnek az önjárása. És nekem ez is volt a vágyott cél, hogy szabad legyek. Én annak idején azért kezdtem el vállalkozni, mert annyira vonzott az a szabadság földrajzilag is, anyagilag is, kapcsolatilag is, tehát minden szempontból, és a belső szabadságot is ideértve. Ugye nekem ez elsődleges mozgatórugó alapérték. Képzés. Én nagyon korán felismertem azt, hogy a elcsépelt közmondást fogom mondani, a tudás hatalom. De tényleg, ha valamit tudtam, ugye nem csak az elméleti volt, meg én az a típus voltam, aki mindent beültetett a gyakorlatba, és a tudással nagyon jól tudtunk menni előre, és viszonylag hamar felismertem azt is, hogy az édeskevés, ha én tudom, és a munkatársaim nem tudják, és valahogy így a képzés nagyon előre került a prioritás listánkon jó sok évvel ezelőtt. De egészen már akkor is, tehát amikor nem volt pénzünk mondjuk több százezres tréningekre, és nem ment el minden kolléga nem túl olcsó tréningekre, akkor is voltak olyan módszereim, amikor ez a tudás megosztás bent volt a cégbe, engedj meg egy példát, például valaki a 25 ember közül elolvasott egy könyvet, ugye akkor neki abból lett egy tudása. Mit tettünk utána? szárnyalás, mi szárnyalásnak hívjuk azokat a nagy meetingeket, amin minden kolléga ott van, az az adott kolléga, aki elolvasta azt az adott könyvet, egy kis prezit csinált belőle, mondjuk egy fél órás bemutatót, és megosztotta a tudását a 25 emberrel, és akkor mind a 25-nek lett arról a témáról egy tudása. Nagyon sokáig játszottuk ezt a játékot, és nagyon rendszeresen játszottuk ezt a játékot. Bevallom, néha irányítottam azt a témát, amiből választhatott könyvet az illető, mert ugye tudtam, hogy arra a dologra igen nagy szüksége van, ez legyen akár kommunikációval kapcsolatos könyv, bármilyen pszichológiai témájú könyv. Amire még ez a dolog jó volt, például ez a könyv bemutató és tudásmegosztás cégen belül, hogy az ő önbecsülésük is nőtt, az ő büszkeségük, az önértékelésük. Sose felejtem el azt, amikor egy kis raktáros fiúcska, ugye mindenki csinálta a preziket, egy kis raktáros fiúcska meg meglepett, bocsánat, mindenki csinálta a PPS preziket, míg nem a raktáros fiúcska meglepett minket egy prezivel, és ő volt az első, aki ilyen gömbök, és repkedtek, és minden, és mindenki el volt ájulva, hogy úristen, a Krisztián ilyet csinált, amilyet még ugye egy, mondjuk a pénzügyről se csinált, még a vezető se, olyan szép színes szagot prezit, és ez neki egy akkora dicsőség volt így a kollégánk előtt, hogy erre képes, és szerintem vezetőként jó odaadni az ő kezükbe azt a sikerélményt. Sőt, szerintem ez az egyetlen feladatunk, hogy őket hozzásegítsük a sikerhez egyébként. Úgyhogy ez egy jó játék volt.
Ami számomra ebből nagyon értékes gondolat volt, és ez biztos, hogy tovább viszem, hogy igazából az egésznek a gyümölcse az a te szabadságod. És innentől kezdve egyértelmű, hogy kapitalista szemmel is nagyon megéri ugye pénzt fordítani az embereit fejlesztésére. Az pedig egy másik nagyon nagy hozadék, ugye, amit mondtál itt a végén, hogy micsoda élmény volt az, hogy ennek a kollégának mekkora sikerélmény volt, meg építette az önbecsülését az, hogy ő tudott gyakorlatilag nyűgözni titeket, olyan kollégákat, akik a szervezetben valószínűleg felette állnak.
Így van. És tudod, ez amikor a másik örömének örülsz, pont ma volt egy meetingem, és valaki mondta nekik, hogy olyan érdekes, hogy rajtad azt érzem, hogy tudsz örülni mások örömének és sikerének. Mondom, persze, és ennek van is egy neve, az a neve, hogy altruizmus és altruista öröm, amikor tényleg együtt örülsz a másikkal, és nem vagy irigy rá, és nem irigyled az ő sikerét, hanem egyszerűen egy boldogságot okoz neked is, hogy neki jó. És ez nálunk a cégben már működik.
Abszolút. Átérzem, amit mondasz. Még egy témát hoznék be, ami mindenképp érdekel, és ez árad belőled, meg beszéltél is róla más beszélgetésekben, hogy neked nagyon fontos a spiritualitás, és ez egyszerűen ez az energia árad belőled, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáid is érzik, és ez nagyon nagyban hozzájárul szerintem a céged sikereihez, és ez egyben kérdés is feléd, hogy mennyire járul szerinted hozzá az önismeret, az önfejlesztés, a spiritualitás, nevezzük ezt bárhogy, mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy most egy az elején felsorolt számokkal ilyen sikeres vállalkozás tulajdonosa lehetsz?
Én azt gondolom, hogy minden energia, és azt is gondolom, hogy a tulajdonos energiája pedig egy talán a legfontosabb teremtő energia a cégen belül. És hogyha igen, tudatosak vagyunk önfejlesztéssel, nyitottsággal arra, hogy nekünk milyenek az energiáink, mert a mi energiánk fogja működtetni a céget, és meghatározni a céget, és akár teszünk is azért, hogy mondjuk az energiaszintünket emelgessük, a tónusunk magasabban legyen, és ezáltal egy jobb környezetet alakítsunk ki. Nekem nagyon bejött ez a játék. Egyébként én egy jó ideje figyeltem fel arra, hogy mekkora az összefüggés. És lehet, hogy azért, mert a pénz is energia, nem tudom, de hogy nagyon nagy az összefüggés, az eredményesség, és az, hogy milyen energiával megyünk bele bármibe, akár csak milyen energiával lépünk be a cég ajtaján, vagy egy tárgyalás, egy meeting, egy találkozás egy vevővel, egy beszállítóval. Ez a nyomott, enervált, negatív, pesszimista, lassú, tehát az úgy nem visz előre sebesen, én azt gondolom.
Értem, abszolút. Úgy gondolom, hogy a végéhez közeledve, aki eljutott eddig a podcast hallgatásában, ezek a gondolatok már csak plusz és ajándék, hogy egy nyereséges vállalkozás podcastben ilyenről is beszélünk. Míg behoznám a vállalati kultúra témáját, ugye a Boldogság, mint cégkultúra című könyvnek vagytok ti a magyar kiadói, ezzel kapcsolatban milyen gondolatokat osztanál meg szívesen a vállalati kultúráról, a boldogság, mint cégkultúráról?
Akkor engedd meg, hogy egy mondattal zárjam, és ez a gondolat a cégkultúrával kapcsolatban a következő. Azt hiszem Peter Drucker, szerintem Peter Drucker neve, aki céget épít, megvezet, biztos, hogy ismerős számára. Azt hiszem, ő mondta azt, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. És jelentem igaza van. Érdemes foglalkoznunk azzal, hogy milyen a cégkultúra, milyen a vállalati kultúra nálunk. Ugye a jó hír egyébként pont ezzel kapcsolatban adtuk ki az első két könyvünket, mert én megéreztem ennek, hogy mekkora jelentősége van, és hogy mekkora hatása van a profitra és a nyerességességre. És ha esetleg a kedves hallgatók nekem nem hinnék el, akkor élő példa rá a Zappos sztori és a 2 milliárd dolláros exitje Tonisének. Nagyon-nagyon összefüggés van profit és egy jó cégkultúra között.
Ez igazán erős gondolat. És egy utolsó kérdésem feléd, hogy itt ugye nehéz időszak elé nézünk, ez egyértelmű, ezt nem is kell talán részletezni. Mit üzennél a hallgatóknak, a vállalkozóknak, hogyan tudnál nekik segíteni, milyen irányba induljanak, mit keressenek, mi az, amit te látsz megoldásnak, vagy potenciális lehetőségnek ebben az időszakban?
Két dolgot mondanék, az egyik az, hogy nagyon-nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időszakban a rugalmasság, a reziliencia. Ha nem megy, akkor gyakoroljuk, tanuljuk, képezzük magunkat rá, de azt gondolom, hogy csak ebben a reziliens működési móddal tudunk úgy alkalmazkodni ahhoz, ami jön és ami vár ránk. És ha a matek vonatkozását nézem, akkor pedig, és nem ezt a lelki részét, akkor pedig a hatékonyság termelékenység, tehát a lehető legkomolyabban venni az mellett, hogy a lehető legjobban igyekszünk alkalmazkodni.
Úgy gondolom, hogy ez zárásnak nagyon, nagyon hasznos gondolat volt. Kedves hallgatók, úgy gondolom, hogy Niki igazán hasznos és értékes gondolatokat osztott meg velünk, nem csak vállalkozástól, hanem személyes, spirituális, emberi dolgokról is. Kérlek titeket, hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor értékeljétek azt a kedvenc csatornátokon, illetve meg is oszthatjátok ezt az ismerőseitekkel. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövessd be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.